Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, ahogy ígértem, Balázs János Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas, zongora, művész, a napembere, akit köszöntök, szia!
Szervusz, köszöntelek és a hallgatókat is!
És elmondtam már itt a beharangozóban, hogy nagyon fiatal vagy, és igen, hát ez a megítélés kérdése, hogy tehát, hogy ahhoz képest nagyon korán, nagyon sokat elértél, de ennek megvolt az előzménye, te egészen pici korodtól kezdve napi nagyon sok órát töltesz gyakorlással, és egyszer valahol mondtad is, hogy volt, amikor a zongora alatt aludtál, hogy időt se veszíts. Nyilván ezt mindenki kihasználja, hogy erre lecsapjon erre a kis történetre, hogy mégis ez mit jelent.
Hát ugye, annyira szerettem a zongorát, és annyira a bűvkörébe kerültem, tulajdonképpen már ilyen 4-5 éves koromban, hogy valóban játék volt, olyan játék, amihez az ember ragaszkodik, a gyerek ragaszkodik, mint a kis maci, vagy a bármi. Nekem a zongora volt ez, és ezért akartam tulajdonképpen a zongorával aludni, illetve hát azt akartam,
igen, ez mennyire érthető, igen, hogy a közelében, ott
igen,
vele.
Megnyugtató volt, vagy hát ez volt a legfontosabb, és ugye minden reggel emlékszem, amikor felkeltem, az első gondolatom az, hogy rohanni a zongorához, és gyakorolni. Úgyhogy egy párszor hát megengedték a szüleim, hogy a zongora alatt aludjak. Azt hiszem, hogy ez döntő kérdés, vagy döntő szempont volt abban, hogy kialakult a hangszerrel, a zenével egy olyan viszonyom, ami tulajdonképpen a mai napig is ebből táplálkozom, és ebből jönnek azok a gondolatok, ez a köldögzsinór kötődés a hangszerrel, ez a gyerekkori szerelem, ami tulajdonképpen eredményezi azt, hogy amikor már munkává vált, még hogyha áldásos munkává is, akkor is az ember érzi ezt a közelséget a hangszerrel, a zenével, a kapcsolatot.
Hova datálható ez? Van-e arra emléked, hogy mikor és hogyan szerettél ebbe bele? A hangzásába, a kinézetébe, az, hogy lehet ezt uralni, lehet rajta játszani?
Tulajdonképpen ugye szerencsés ember vagyok, mert így zenész közegben nőttem fel, tehát nekem apukám felől több generáció visszamenőleg zenész, úgyhogy nálunk állandóan szólt a zene, állandóan szólt a zongora, jött csellista,
hegedű művész.
Tehát nincs
olyan pillanat, ami igen, így külön, hanem egész egyszerűen ez a közeg.
Hát igen, és akkor hallottam, láttam, viszont érdekes, hogy nem inspirált annyira a könnyű zene, mert könnyű zenét hallottam otthon, inkább az, amit hallottam lemezeken, CD, hát nem, az még lemez volt, ilyen volt bakelit lemez is, meg ugye az újdonság volt ugye a CD, mint olyan, és ugye itt jön be a képbe Cifra György, az én nagy példaképem, őt hallgattam, ő volt a klasszikus zenész otthon, a lemezlejátszókon, és ez inspirálta arra, hogy menjek oda a hangszerhez, és kezdjek el pöttyögni, kikeresni melódiákat. És hát elég hamar megtaláltam ezeket a dallamokat, autodidakta módon tulajdonképpen, és elkezdtem játszani, és ez annyira beszippantott, mint amikor a kisgyerek rájön, hogy a Legóval nem csak kis darabokból áll, hanem lehet építeni egy házat is, vagy bármit. Na, én így voltam a dallamokkal.
Igen, ez elképesztő, hogy általában a nagy zenészek mindig erről számolnak be, hogy picikorban valamiféle érdeklődés, és aztán utána minden jött egyik a másik után, és próbálgatni, miközben hát ugye ilyenkor tudom azt, én mindig azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy ezt a fajta tehetséget, ezt a fajta érdeklődést, ezt a fajta kapcsolódást valahonnan egy másik világból hozzátok, tizenészek, mert mindaz, amit elmondasz, az értem. Hidd el, hogy halandó ember hiába pötyög, nem fognak, tehát nem jönnek úgy a dallamok, de ez nem mentesít senkit az alól, hogy nyilván óriási erőt és energiát kell beletenni, és sok-sok gyakorlást, de az, hogy ez a kapcsolódás megtörténjen, ez biztos vagyok benne, hogy valami földön túli.
Ebben én is hiszek, és azt is szoktam mondani, hogy tulajdonképpen azt a nagyon sok munkát, amit bele kell tenni, az csak annak érdemes, akinek igazán van hozzá tehetsége.
A tehetség, mert ahhoz az egyébként sok, ugye? Ez a
igen, pontosan. Egyébként felesleges volna beletenni, ha az embernek nincsenek olyan lehetőségei a tehetsége által. És a tehetséget azt én nem kifejezetten csak és kizárólag a zenében megnyilvánuló képességekre értem és gondolom. Ugye ehhez kell egy kitartás, egy erő, kell egy olyan idegrendszer, ami ugye megfelelő alapot biztosít ahhoz, hogy a színpadra lépés előtt, a színpadon és utána is az ember viselje a stresszt, a pozitív stresszt is, tehát a sikert, mint olyat, és természetesen azt is, amikor nem sikerül valami. Nagyon sok művész van, aki otthon vagy hangfelvételeken zseniálisan játszik. Ahogy egy hallgató beül, és produkálnia kell magát valaki előtt, akkor megbénul. Tehát nagyon sok minden összetevője van ahhoz, hogy valakinek a tehetsége valóban úgy nyilvánuljon meg, ahogy kell, és ahogy a Jóisten azt elrendelte.
Hát egyébként tele van a történelem olyan óriás művészekkel, akiknek a tehetsége vitathatatlan, azt a nyomást meg már nem bírja elviselni, amit hoz akár a fellépés, akár egy együttes vagy formáció igazgatása, vagy frontemberség, vagy egyáltalán csak az, hogy ezt mások elé tárja. Úgyhogy erről nagyon sokat hallani, és igen, valóban ezeknek mind együtt kell állnia. Na most te hogy állsz ezzel?
Azt hiszem, hogy az a legfontosabb ebben az egész zeneművészeti mozgástérben, ahol mi ugye élünk és vagyunk, hogy és ez most lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, de azt hiszem, hogy rájöttem itt az elmúlt, nem tudom, lassan 30 éves pályafutásom igen. alatt, hogy 5 éves korom óta kezdhetem, hogy nagyon kell szeretni a zenét. De tényleg nagyon kell szeretni, mert az átlenül, ez az, amikor egy embert nagyon-nagyon szeretünk, ugye, akkor mindig vannak hibák, mindig vannak nehéz pillanatok, mindig vannak olyan feladatok, amelyeket a sors ad nekünk, és akkor ott derül ki, hogy mennyire szereti az ember a másikat, kitart-e mellette, társa-e valóban. Na, egy kicsit ilyen a zene is, hogy ez a sok nehézség, amit hozott az élet, akár beszéltünk a Covidról, akár beszéltünk egy nyomásról, ami ugye az emberen van, főleg, hogyha a díjainak vagy az ismertségének a száma az egyre nő, a minimum csodát várnak a művésztől, pedig hát halandó emberek vagyunk. És itt számomra csak és kizárólag az segít, és az lendít át a nehéz pontokon, hogy én tényleg, amikor leülök zongorázni, akkor imádom azt a darabot. És valóban ki tudom magam teljesíteni lelkileg azokban a művekben, amelyeket írtak.
Igen, értem mindazt, amit mondasz, és nekem is ilyenkor az szokott lenni a kérdésem, a sportolóknál és a zenészeknél szokott ez lenni, hogy a kamaszkor az hogyan vészelődik át, tehát amikor a napi 4-6-7 óra gyakorlás is elő van írva, és kell ahhoz, hogy eredményt érj el, miközben egyébként ott a korosztályos társasági élet, amiből kimaradsz, vagy lehet, hogy nem maradsz ki, mert nem is tudod, milyen az, de ugye a kamaszkor az, amikor megtörténhet egy olyasfajta lázadás, egy olyasfajta figyelemelterelődés, ami kiveszi az embert ebből a versenyszerű készülésből. És szerintem a zenére ugyanígy mondhatjuk, mint a sportra.
Milyen jól mondod, az abszolút így van. Több a csoda gyerek, mint a csoda felnőtt. És valóban a kamaszkor a választó víz, hogy egyrészt ugye kiderül, hogy valóban csak egy gyermeki lelkesedés, vagy egy igazi hivatásszerű érzet az, ami benne uralkodik és benne van. Illetve valóban ugye el kell kezdeni felépíteni egy hosszú távú gondolkodásmódot, amiben egy jövőképet is realizál az ember. És hát valljuk be, bármennyire is szép ez a szakma, nem a legvonzóbb szakmák egyike, tehát ez valóban nagyon kell szeretni a zenét, a zongorát, hogyha most az én aspektusomból beszélek, bennem soha nem fordult meg, hogy most ezzel milyen sikereket lehet majd elérni, milyen fizetésem lesz majd, ha egyszer kapok érte fizetséget. Tehát tényleg én ezt szerettem volna csinálni, és szerencsés vagyok, tehát a szerencsés egy tehetségfaktor, hogy az előbb beszéltem, hogy mennyi minden kell, nem elég csak a zenei tehetség, a jó ritmusérzék, nagyon sok összetevője van. Másrészt én tínédzser koromban megszállottan gyakoroltam, és nagyon örültem neki, hogy magántanuló voltam, tehát mindenből kimaradtam, és én ezt nagyon jónak éltem meg, és most egy kicsit visszasírom. Nagyon jó lenne.
Igen.
Én nem voltam táborokban, én nem voltam bulikban, szülinapi bulikban, én folyamatosan otthon voltam, gyakoroltam saját magam miatt. Tehát ezt én akartam,
nem volt rám erőszakolva. Tehát most, hogy ezt te döntöttél így, de hogy milyen érdekes, hogy aztán később van egy ilyen miből maradtam ki, vagy bepótolhatnám-e érzés. Egyébként nyilván lehet ezt pótolni felnőtt korban, bár gondolom, hogy most meg már, hogy a munkád, most meg még inkább kell foglalkoznod a zenével.
Sok, meg a zenén kívüli teendőkkel, tehát azt tudom mondani, hogy napi 8 órát vagyok zongoraművész, és napi 8 órát vagyok minimum szervező feleségemmel együtt, akár a fesztiválunkat, akár az egyéb zsűrizéseimet, és elég sok társadalmi szerepvállalásom van, amit nagyon nagy szeretettel és odaadással csinálod, de hát ez mind idő. Visszatérve, igen, nagyon sok minden kimaradt, viszont háromszor vagy négyszer annyit adott a Jóisten nekem, mint a korombeli fiataloknak, hogyha illetetem magam utánad ezzel a jelzővel. Úgyhogy ez nem panasz, ez csak egy élethelyzet.
Ez egy észrevétel. Meg hát tulajdonképpen ugye én kérdeztem, hogy nálad mi volt, és aztán úgy is mondtam, hogy a kamaszkor lehet az, amikor nem akarsz kimaradni, vagy lehet, hogy nem maradsz ki, mert nem is tudod miből, de a te esetedben leginkább ez volt, hogy nem maradtál ki, mert a te döntésed az volt, hogy tudtad, hogy merre tovább.
Ja, tehát felvettek a Zeneakadémiára 12 évesen, és rögtön egyetemi képzésben részesültem. Ez
12
a,
évesen? Ez az,
hát előkészítőnek hívek, de hivatalos neve ez a különleges tehetségű gyermekek képzője.
Igen.
És hát engem ott az beszippantott. Tehát az, hogy a zeneakadémiai légkörben, egyetemi rendszerben tanulhatok ragyogó tanáraktól a Zeneakadémia impozáns épületében, ahol Bartók és Kodály koptatta a falakat, meg a színpadot, azért az egy olyan erőt adott, hogy észre se vettem, mire lediplomáztam.
Igen, itt azt hiszem, hogy ez egy fontos kérdés, hogy te ezt akkor fel tudtad mérni. De gondolom, hogy ebben elég sokat segített a családi háttér.
A család is, a tanárok is, tehát a zeneiskolai tanárom is, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legfontosabb az volt, hogy én tényleg akarom, mert hiába akarja a szülő, vagy hiába nem akarja a szülő, hogyha a gyerek nagyon érzi és nagyon akarja, ugye az energiát, a lelkületet és az óraszámot, azt nekünk kell beletenni, aki éppen játsza. És mindig is azt mondom a szülőknek is, amikor tanácsot kérnek tőlem, hogy hogyan kezdjék el a zeneoktatást a gyerekeknek, annak már örülök, hogy az igény kialakul, mert azt már tudjuk, hogy ugye a zene elsajátítása vagy művelése fiatalkorban mennyire fontos, akár sokkal fontosabb, mint a nyelvtanulás, mert ugyanazt a hangulatot idézzük fel magunkban, mint amikor bármi más, akár logikai vagy szociális érzékenységet tanulunk, csak közben egyszerűen kinyílik az elménk. Egyrészt kreatívabbak leszünk, másrészt ugye ki tudjuk magunkat jobban fejezni, és ez már bizonyított tény tudósok által, hogy akik zenélnek, azok jobban teljesítenek akár matematikában.
Abszolút bizonyított, sőt az éneklésre, tehát mindenre, ami a zenével kapcsolatos, és az ellenkezője is bizonyított, hogy ahol meg ez valamilyen módon kimarad, ott sokkal könnyebben áll elő, akár a depresszióra való hajlam, akár a közös szociális, antiszociális, azt akartam mondani, igen, tehát hogy az, igen, a fajta introvertáltság, igen, kerestem azt a szép magyar szót, tehát az a fajta elmagányosodásra, becsukódásra való hajlam, ami aztán nehézé teszi az életet. Szóval ez abszolút, azt hiszem, hogy nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy nagyon fontos. Közben meg azt is gondolom, hogy ösztönszerűen jön, tehát, hogy mindenki dúdol a kisbabájának.
Aztán elveszítjük valahogy tínédzser korban.
Vagy még akár kicsik, de igen, ez az, amit, hogyha megad az ember, akkor nagyon sokat ad, és én azért szeretek nagyon zenészekkel beszélgetni, és szoktam ezt mondani, hogy hát, ha hallunk olyan mondatokat, amelyek inspirálnak minket ezekben az időkben, napokban, amiket élünk, mert hogy mindig, mindenki mond valami olyat, hogy egész egyszerűen a zene az valami olyan utitárs az életben, ahova mindig lehet fordulni, ami segít átmenni a nehézségeken, nagyon felpörgeti a boldog időszakokat, úgyhogy én mindig egy kicsit irigykedem, hogy nektek milyen barátotok van a zenével, illetve azzal, hogy tudjátok a zenét művelni.
Tulajdonképpen ez a legőszintébb kifejezése az emberi érzéseknek, azt hiszem. Egyrészt ugye nyelvek nélkül tudjuk kifejezni, tehát
nemzetközi szinten
nem kell külön megtanulnunk egy nyelvet olyan mélységben. Másrészt ugye nem kell kimondanunk konkrétan dolgokat ahhoz, hogy átadjuk a másiknak. Sokszor azért szégyenlős az ember, és nem mondani ki olyan érzelmeket saját magából adódóan is, amelyeket zenével meg lehet valósítani. És a közönség pedig ezt érzi, ha nem is tudja lefordítani és dekódolni, de az a jó koncert, ahol a művész tulajdonképpen egy darabot a lelkéből ott hagy. És valóban, hogyha Trisztán és Izolda szerelmi halálát játsza a zongoristól, tényleg meg kell halni, tehát ezt át kell élni, és a közönség is azért jön el, és nem elég jól zongorázni. Sokkal többet kell ma már adni a színpadon.
Hát igen, ugye ilyenkor szokott bejönni, hogy stand-uposnak kell lenni, ilyenkor jön be az, hogy neked kell a bátorítónak lenni, aki az egésznek a hopmestere is akár, aki a hangulatot is átadja, tehát nem működik már az, hogy valaki felkonferálte, ülsz, mint egy zseni a zongoránál, és aztán leadod az utánozhatatlan elképesztő hangversenyt, és aztán kimész, hanem magadból is kell adni. Ez viszont nyilván személyiség kérdése, de lehet erre tréningelni magad, hogy a közönség felé odaadóbb legyél, hogy ott legyél a közösségi portálokon, nem tudom, hogy mi kell ehhez, de hogy ez a menedzser, önmenedzselés menjen?
Kell tanulni, és figyelmet is kell rá fordítani. Én ugye tanítok a Zene Akadémián is, meg nagyon sok fiatallal foglalkozom, és van, akinek nem jön zsigerből, és annak nagyon meg kell tanulnia kommunikálni, és meg kell tanulnia tulajdonképpen kitűnni a sok közül. Tehát valljuk be, most már akkora rátája van a ragyogó zongoristáknak, hogy a közönség nem az alapján választ, hogy a legjobbat megpróbálja megtalálni, mert a legjobbakból is nagyon sok van világszerte. Úgyhogy valami personális élményt vár, hogy mit ad neki a művész, és ehhez valóban a kisugárzás, a gondolkodásmód, egy-két gondolat a művésztől, egy-két felkonferálás, vagy egy-két megnyilvánulás social médiában, rádióban, televízióban, médiában, ez hozzátesz ahhoz, hogy kialakuljon egy rokonszenv a művésszel.
Ó, képzeld el, azt hallottam egyszer talán a Péter Bencétől, hogy ő játszik tulajdonképpen, nem tudom, a hatalmas világslágereket zongorán, és hogy amikor az ő tehetségét így méltatták, akkor ő azt mondta, hogy igazából ő megkereste azt a részt a pajzson, amit még mondjuk más nem csinál. Tehát ő azt mondta, hogy nem az van, hogy ő valami elképesztően óriás zseni, hanem ő megkereste azt, hogy mi az, amiben ő egyedi tud lenni. És ez egy nagyon fontos stratégia, tehát ez egy gondolkodás a művészeten belül, hogy mit tudok én adni, amit máshogy adok, vagy másként adok, mint a körülöttem lévő többi szintén nagyszerű zenész.
Nem szabad beállni a sorba és mindenkinek ugyanazt csinálni. Az elmúlt 70-80, nem tudom, lassan talán 100 évben ugye olyan hangfelvételek készültek,
igen,
és olyan mennyiségű, hogy gyakorlatilag most már valahogy máshogy kell játszanunk ugyanazokat a darabokat, főleg nekünk klasszikus zenészeknek, de már lassan egy Michael Jackson dal is már történelme van, és már 30-40 éve vették fel lemezre, vagy még több is, hát még egy Bach, vagy egy Beethoven, vagy egy Chopin mű, képzeljük el, amit 200-300 éve játszanak. Tehát mindenképpen meg kell találni a saját utunkat, a saját hangunkat, a saját elképzelés. Akkor is, ha új zenét játszunk, akkor is a régi zenét játszunk, és az a jó előadó, aki bele tudja tenni a saját egyéniségét. Hát különben elég lenne egy felvételt csinálni, és az a szent, az a végleges, és utána azt csak sokszorosítani kell, mint egy könyv mondjuk, ugye, és akkor mindenki azt elolvassa, és nincs új. Na de a zseniális zeneművekben pont az a jó, mindenki ugyanazt látja, ugyanaz a kotta, és mégis mindenki másképp adja elő. Ugye, mint egy vers, egy Petőfi verset, és mindenki megtanulta annak idején, na de hát hányféleképpen lehet azt előadni?
De akkor te egyébként azt mondod, vallod, hogy sokan vagytok ti nagyszerű művészek itt Magyarországon?
Magyarország nagyon-nagyon gazdag tulajdonképpen ilyen erőforrásban. Liszt Ferenc óta, aki ugye megalapította a Zene Akadémiát, az egy nagyon fontos része volt a fejlődésnek. Azóta ontjuk magunkból hát nem is olyan számba, mint a többi nagy ország, de a népesség arányosan azt hiszem, hogy a zsenik száma azért ez nagyon magas. Zeneművészetben is, de egyéb művészetekben is, meg hát a tudományban is, most ezt nem is kell mondani a hallgatóknak, a két Nobel-díjasunkra csak gondolunk, de zenében is ugye kimagasló egyéniségek vannak. Van bennünk valami speciális, valami... Néha azt szoktam mondani, hogy az is megért, csak én nem zenész, hogy a magyar ember valahogy a jéghátán is megél, és megtalálja mindig a legjobb megoldást. A legrövidebb alatt, a legrövidebb idő alatt a legjobb megoldást, és ez zenében nagyon fontos. És van egyéniségünk, van temperamentumunk, van gondolatunk, van önálló bátorságunk megvalósítani. Tehát nem beilleszkedni akarunk mi zeneművészek az általános klisékbe, hanem merünk tulajdonképpen teret adni a saját elképzeléseinknek. Ez a Liszt Ferenc ideológia, ez a nagy örökségünk, ezért jön innek ide a világ összes pontjáról tanulni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Balázs János Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas zongora művésszel, aki a nap embere. Jövünk vissza, maradjatok ti is!